Köszönöm szépen. Én ide jövök a szószék köré, mert leteszem a jegyzeteimet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és itt az elején, amíg el nem felejtem, átadom a Szapos utcai gyülekezet köszöntését, mert küldték a testvérek. És nagyon örülök, hogy egyre kevesebb embert ismerek ebből a gyülekezetből. Ez azt jelenti, hogy dolgoznak azok, akiket Isten kirendelt annak idején, majd 7 évvel ezelőtt. És nagyon is az Úrtól való volt az a lépés, amit hitben megléptetek. Dicsőség legyen Jézus Krisztusnak ezért, és megvallom azt is, hogy én szeretek otthon lenni a Szapos utcai gyülekezetben, de most jó volt itt közöttetek lenni, mert valahogy felfrissül az embernek a lelke, amikor egy ilyen friss gyülekezetnek a dicsőítésében részesülhet, vagy részt vehet, kicsit a Isten jelenlétébe éreztem magam, és érzem magam, és nagyon köszönöm a kedves köszöntő szavakat, amit Tamás mondtál. Valóban úgy van, hogy 92-ben elindultunk úgy, mint aki nem tudja hová megy, aztán jöttek utána 93-ban a következő nemzedék tagjai a missziói főiskolára. Egy hitbeli lépés volt az annak innen a közösség vezetőitől, és annyira hitbeli volt, hogy amikor felvételiztünk májusban, még nem tudták, hogy lesz-e iskola, vagy nem. Aztán nem is lett volna, hogyha Géza bácsit meg nem kérik, hogy szervezze meg ezt az iskolát. Június, és Géza bácsi le akart beszélni bennünket róla, hogy menjünk. Feleségemmel mondtuk, hogy Géza bácsi, menjünk a misszióiskolába. Hú, hát nem is lesz egy misszióiskola, honnan tudjátok, hogy lesz. Az úr azt mondta, így csak az amerikaiak, azt mondja, tolmásom már kész a tanárikkal, minden mondom, nekünk ilyen magyar jobban fekszik, mint az amerikai. És aztán, amikor július közepén megkérték Géza bácsit arra, hogy ezt az iskolát szervezze meg, akkor Géza bácsi odajött hozzánk, és azt mondta, hogy akkor te leszel az ének tanár, ugye? Te meg a diák titkár. Körülbelül így működött a szervezés nála. Aztán együtt dolgoztunk egy párig, jött egy következő generáció, a Tamásék, és ami Istennek a munkáját igazolja. A párhuzamos teológiai évfolyamból, akik végeztek, sokkal többen vagyunk mi lelkipásztorok, akik a misszióiskolában végeztünk. Tehát sokkal, ilyen este baptista lelkipásztor, tehát ilyen normál gyülekezeti, tehát nem plántáló, az is nagy dolog, sőt az egy új jövő, de ilyen normál, tehát olyanból is több van, ami is mi volt osztályunkból. Gondolkodtam rajta, hogy mi az, amit én mondhatok nektek. Tudom, hogy nagyon jó tanításokkal vagytok ellát, Isten megállt benneteket, jó tanítóval és tanítókkal. És egy dolog nehezedett rám, vagy egy dolog kristályosodott előttem, a tanítványságról fog most beszélni egy pár gondolatban. És éppen ezért nem is egy helyről fogok igéket olvasni, fogok igehelyeket sorolni föl, több helyről fogok idézni Bibliából, mert ez egy téma. Egyszer hallottam egy nagyon jó előadást, Aradon történt ez, ott voltunk, szolgáltunk, és volt egy öreg lelkipásztor akkor abban a gyülekezetben. Ez a lelkipásztor oda ment az előadóhoz a végén, azt mondta, hogy fiam, azt mondja, hát megmondhatta körülbelül fiának, fél is lehetett, hogy kitűnő volt a szolgálatod, látom, fölkészültél, de szerinted mindenki megvan térve már ebben a gyülekezetben és a világon? Mindenki megvan térve? Hát biztos nincs. Akkor miért nem mondtad el az evangéliumot? Tehát, tanítványságra fogok beszélni, de ahhoz, hogy tanítványá lehessen valaki, ahhoz bele kell lépni az Istennek a erőterében. Örülök neki, hogy a köszöntésből úgy vettem, hogy vannak itt önök, akik még nem igazán tudják, nem igazán ismerik személyes tapasztalatból, hogy mit jelent Istennel járni. Nagyon jó helyen vagytok. Nagyon jó helyen vagytok. Ez az a hely, az Isten népe, a gyülekezet, ahol meg lehet találni a kapcsolatot a személyes Istennel, mert hogy Isten az van, és szeret téged. Téged, aki még nem hiszel benne különben. Az, aki már hisz benne, az tudja, hogy szeret az Isten. Aki nem hiszel benne, téged is szeret az Isten. Annyira szeret, hogy legdrágábbat adta érted, az ő fiát Jézust. És azért adta érted a legdrágábbat, mert van valami, amit te érzel a szívedben, teher sokszor szembe találkozol vele életed egy-egy pontja, hogy nem tudsz mit kezdeni vele, amikor azzal a tehetetlenséggel állsz szembe az életed problémáival, hogy akarod a jót tenni, de nem tudod a jót tenni, ez a valami, ami leterhel téged, ezt úgy hívja a Biblia, hogy bűn. A bűn az nem valami sötét, ilyen sötétek sötét, csak nem valami olyan típusú kategória, mint amit a BTK körül ír rengeteg paragrafusával. A bűn az egy szó a Bibliában azt jelenti céltévesztés. És hogy mennyire közönséges szavakat használ a szent író, Isten szent lelke által ihletett ember, azt jelentette, hogy ha valakik dárdával célba dobtak, vagy nyillal célba lőttek, és a céltáblát eltévesztették. A bűn azt jelenti lelki értelemben az ember számára, hogy aki még nem állt rá az Isten hullámosszára, az még úgy röpül, mint egy nyíl keresztül az életén, hogy igazából nem az igazi célja felé megy, hanem mellé. És hát a mellénél ott nem a semmi van különben, ez nem örömhír, de ez tény. Ott a mellénél, ott az örök reménytelenség van. Nem szeretünk reménytelen helyzetbe kerülni a föld életünkben sem. Csak itt mindig tudjuk, hogy nem is egészséges érzelmű emberek tudjuk és gondoljuk és hisszük, hogy egyszer vége lesz a rossznak is. Egyszer vége lesz a vizsgőszaknak, levizsgázunk. Egyszer vége lesz a munkanélküliségnek, kapunk állást. Isten valahogy gondoskodik rólunk. Egyszer vége lesz a áldott állapotnak, amikor egyre nehezen már az anyáknak viselni a gyermekeiket. Meg fog születni a baba. Egyszer vége lesz minden nehezebb helyzetnek. Na most az a bizonyos eltévesztett cél, az egy olyan hely, ahol nincsen vége a rossznak. És Isten mindent megtett azért, és mindent megtesz azért most is, hogy senki, mondom, senki ne kerüljön oda. Ez a hely, amit pokolként nevez a Biblia, megvan írva, nem az embereknek van csinálva. Azt mondja a Biblia Jézus maga, hogy az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Az ördög pedig az, aki fölálltott az Isten ellen. Akinek hatása alatt van minden egyes Isten ellen lázadó ember. Most Isten, aki szeret, elküldte Jézus Krisztus az ő fiát, hogy te ember ne akarj oda a eltévesztett irányba menni, hanem állj meg, ameddig élsz, ameddig lehetőséged van rá, fordulj vissza, a megtérési megfordulás jelent, és kezdjél haladni a jó irányba Jézussal, ami, és ezt is el kell mondani, ez az nem örömhír, ami egy olyan cél, ami nem csak, hogy örök reménység és semmit tevés, nem. Örök kiteljesedés a mennyország. Azt mondja a Biblia, szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg se gondolta, amit az Isten készített az őt szeretőknek. Na azért, ugye Isten egy kreatív valaki, így gondoljuk, ugye? Igaz? Ha Isten jót akar csinálni az embernek, szerinted tud jót csinálni az embernek? Milyen lesz a mennyország? Milyen lesz a mennyország? Képek vannak a Bibliában villantva, olyan értékrend változás lesz a mennyországban, hogy amiért itt az emberek egymást megölik az aranyért, meg mondjuk most az olajért, olajról nincs is szó benne, az arany meg ez a kő lesz, ami itt nem tudom mi ez, műkő, vagy nem tudom micsoda. Az utcán lesz lefektetve vele, leaszfaltozva arannyal. Van egy félelmetes, értitek? Hogy micsoda értékrend, és micsoda világ lesz az? És azt mondja az ige, hogy örökkön örökké. Azt jelenti ez az ige, ez a kifejezés, hogy egyik világkorszak jön a másik után. És semmi rossz nem fog következni, csak jó. Teljesedik és teljesedik ki, és a végtelenség a jó. És ennek a része leszel te is. Aki elfogadtad a kegyelmet, és része lehetsz te is, aki még nem fogadtad a kegyelmet. Tehát mielőtt a tanításáról beszélnék, oda be kell lépni abba a világba. A Jézus Krisztus világába, a tanítványi világba, és hát a megtérés. Azt mondja az igen, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ne engedd magad megtéríteni, aki még nem vagy megtérve. De gondolkodj el, hogy nem kellene neked megtérni. Ez egy személyes döntés. Volt egy prédikátor, Spurgeonnek hívták, a 19. század végén ott élt Londonban. Nagy gyülekezete volt, ilyen 7000-es gyülekezet akkor. És ment hazaf egyszer a egyik istenrészel után, vagy valahogy járkált, és az árokból volt, hogy részeg ember. És meglátja Spurgeon, ó, Spurgeon úr, én a maga prédikációra tértem meg. Elég baj az uram azt mondja, hogy ha az úr térítettem meg magát, akkor nem itt lenne az árokba. Értitek? Megtéríteni, meg megtérni. Ez egy szívbeli, személyes döntés és elkötelezettség is. Itt kezdődik már a mi témánk, a tanítvánság. Tanítvánság. Ez azt jelenti, hogy az abban az időben ugye volt a tanító, a rabbi zsidókörben, vagy a filozófus görögkörben, és volt egy pár ember, aki odaszánta az életét. Nem napi 2, 4, 6, 4, 8, 10 órát, az életét. Mentek utána. Nézték, mit csinál. Nézték, hogy reagál, és tanulták, amit mondott. Tehát állandóan vele voltak. Most Jézus Krisztusnak a tanítványai ilyen követők voltak. Fizikailag ezt persze nem tehetjük meg, már csak azért is, mert Jézus nem járkál most itt a Földön fizikailag. De szellemileg teljesen erről szól a keresztény élet. Mindig Jézus közelébe lenni. Az Úr Jézus, tehát amikor a Földön jött, volt egy alapvető küldetése, Lukács 19.10-ben van ez megírva, ezt mondja ő annak idején Zákeus kapcsán, azoknak, akik ott hallgatják, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Megkeresse, ami nem talált meg az Isten, akkor tudja, te még ebbe a kategóriába tartozol, akit Isten keres. És megtartsa, kedves hívő testvéreim, ez már mi ránk vonatkozik. Tartja azt is az Úr, aki még nem ismer őt, de igazából mi tudjuk, hogy Isten tart bennünket. Megtartja azt, aki elveszett. És hát az Úr Jézus hogyan is végezte a szolgálatát? Hát nagy prédikátor volt, fiatalemberként, 30-as éveiben volt, ugye 33 évig élt a hagyomány szerint a földön, hatalmas tömegeknek prédikált, csodákat, jeleket tett a földön, nézték az emberek, amikor megetetett néhány kenyérre, néhány hallal ezreket, 5000-re van leírva a Bibliában, mint férfi, azt jelenti, hogy még háromszor annyian voltak jelen, gyerekek, asszonyok, fantasztikus dolgok történtek, meggyógyította a betegeket, akiket hozzávittek, aztán megszabadította a megszállottakat. Félelmetes dolog ezzel most szembenézni, úgy, de szeretnénk ilyen hatalommal bírni néha, bár félelmetes önmagában ez a hatalom, mert annyi sok leterhelt és megszállott ember van körülöttünk. Ti ebben merészebbek vagytok úgy gyülekezetként, nekünk tanulni kell, vissza kell térni a gyökereket ilyen szempontból, mert vannak pontok, amikor nem lehet segíteni az embereken másképpen, csak hogyha az Úr megszabadítja őket. Ezért meg tudunk imádkozni és harcolni. Külön kegyelem ajándék ez, akinek adja az Úr. Igen, ám csak, hogy Jézus Krisztus maximum 3 évig élt a földön, és az eltávozása után is nagyon sok tanításra váró ember maradt itt a földön, nagyon sok gyógyulni akaró ember maradt itt a földön, és nagyon sok elveszett ember maradt itt a földön. Valamilyen szempontból nézve, ugye nagyon felszínesen, ez egy kudarcos életútnak tűnhet, de nem az. Mert mit tett Jézus? Mi az, amit tett? Tudta, hogy ő elmegy, tudta, nem fogjuk mindig őt prédikálni, hát azt csinálta, hogy tanítványokat választott méghozzá, nem egyébért, mint azért, hogy folytassák ezek a kiválasztott tanítványok az ő munkáját. Tanítvány, kedves hívő testvérem, azért vagy, te is azért kerültél ebbe a körbe, Istennek ebbe az erőterébe, hogy az Isten fiának a munkáját folytasd. Géza bácsi tanította nekünk azt annak idején, emlékszem rá, hogy a Szentlélek az az isteni személy, akinek nincs teste. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy a Szentlélek temploma a mi testünk. A mi kezünkkel akar simogatni, a mi ajkainkkal akar bátorítani. A mi gondolatainkkal, a mi értelmünket akarja használni az ő ország előre menetelére. A mi kreativitásunkat akarja használni az ő ügyéért. A mi bátorságunkat akarja használni, amit Isten belénk teremtett, a Szentlélek által tudja az ő országa építésére használni. És azokért az emberekért, akik maradtak, miután ő elment. Ez volt a Jézusnak a stratégiája, tehát hogy folytassák a tanítványok. Igét is mondok a János evangélium a 14. rész 12. vers. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Jézus nem szervezett, hogy kicsit közeljöjjek, Linda Gyuló konferenciát. De az újremény gyöget, meg a baptista gyöget, meg a többi pásztor gyöget mi szerveztünk. Ez nagy dolog, Isten segített, tudtuk, hogy ő vezet bennünket, ő hívott el bennünket, stb. De nagyobb dolgokat enged az Isten tenni. Ezt megmondta előre Jézus, ő tudta azt, hogy milyen technikai világ következik, micsoda hatalom növekedés lesz az ember kezében, mi mindent tud az ember elérni. Aztán, hogy amit nem mi csináltunk, lehet, hogy még fogunk ilyet is csinálni egyszer, Puerto Ricóból prédikált Billy Graham utoljára, egy sziget valahol Közép-Amerikában, és az egész világon szórták az evangéliumot a műholdak. Félelmetes, ezt ugye emberek csinálják, Isten szent lelke az, aki működött ezen keresztül. Ki lehet tanítvány? Ez sok ismétlés lesz különben, ezt csak inkább kicsit rendszerezni fog ezt a tanítást. Egyrészt az lehet tanítvány, aki követi az Úr Jézust. Ugye nagyon egyszerű a képlet, aki nem a maga ura, ezek után, és kicsit nehezebben mondok, aki nem a maga feje után megy. Na most lehet úgy hívőnek lenni, hogy az ember nem tanítvány. Vannak önfejű, vallásos emberek. Mindenfajta felekezetben. Ige, Máté 16-24, akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, takadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Tehát követi Jézust. A következő tanítvány ismeretői jel, megint semmi újat nem mondok, olyan ember a Krisztus tanítvány, aki tanuló, és akar tanulni. Akar tanulni. Így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, János 8:31-32, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Egy kicsit itt megállok. Olyan világban élünk, amikor ez a világ, és benne mi is valamilyen szinten eléggé felszínesek vagyunk. Túl sok mindent kell földolgoznunk, túl sok információ ér bennünket, és semmibe se tudunk úgy igazából elmélyedni. Tehát, amikor a tanítványi létünkre figyelünk tanulni Jézustól, akkor annak van egy fárasztóbb oldala, meg úgymond egy könnyebbnek tűnő oldala. A könnyebbnek tűnő oldalt mondom először, ráhangolom Isten szent lelkének a vezetésére, és tanulni Jézustól, hogy mit döntsek, hogy is menjek tovább az életem útján. A fárasztóbbat mondom, olvasni a Bibliát. Tudom, hogy ez friss hívőknek, ez egy fantasztikus dolog, vágyik az ember, hogy olvassa a Bibliát. Mikor én megtértem, egymástán elolvastam kétszer a Bibliát egymás után. Mózes 1-1-től, Jelenések 22, mit tudom én hányig. Vágyik az ember rá. De egy idő után az embernek már fegyelmeznie kell magát, hogy igenis akarom olvasni az Isten igéjét, tanulni akarok az Istentől, ugyanis az Isten úgy döntött, hogy egy könyvben teszi fixé az ő kijelentését. Nem akarom lebecsülni a lélek kijelentéseit. De azért valahogy meg kell, hogy mondjam, és meg tapasztalataim alapján, hogy sok szubjektív dolog belekeveredhet abban, amikor valaki azt mondja, hogy a lélek ezt meg azt mondta nekem, és amikor valaki nem igére hivatkozik, hanem egyébfajta kijelentésekre hivatkozik, amelyek vannak, álom, látomás, ezek vannak, ezek mind vannak, akkor mindig kell egy kontroll, egy fix kontroll. Amennyiben Isten igéjének ellentmond bármilyen hatalmasnak tűnő kijelentés, az egyáltalán nem biztos, hogy Istentől van. Sőt, ha ellentmond, biztos, hogy nem az Istentől van. Azért kell tudni, mi az Isten véleménye. Ebből a könyvben le van írva. Nagyon érdekes dolgokat lát meg az ember egy ilyen történet kapcsán. Most a legfrissebbet mondom nektek, amit én most megtapasztaltam az elmúlt napokban. Olvasom a Bibliát, ugye van egy ilyen olvasó program, az interneten is rajta van. És akkor Dávidnak a történetének az a része van benne, amikor Absalom, meg Ammon, Támár, tehát ugye Dávidnak sok gyereke van, az egyik gyereke szerelmes lesz a másik testvérének a húgába, gyakorlatilag az őnek a féltestvére, aztán sajnos megerőszakolja, aztán utána ez a féltestvér a húgnak a bátyja megöli ezt azt, aki megerőszakolta, aztán megy a balhé, nagy a családban, nagy zűrök vannak, aztán Absalont ugye elszáműzik, aztán visszajön Absalon, aztán föllázal az apja ellen. És elgondolkoztam rajta, hogy itt van egy történet. És mit értettem meg belőle? Azt értettem meg belőle, hogy Dávid, az Isten szolgája, azokra, akikre emberileg számított, saját fiára. A legszebb ember volt Absalom Izraelben. A legszebb, a legjobb kiállású gyerek. Azokat elveszítette. Ahitófél. A legbölcsebb ember volt Izraelben, úgy tekintett rá Dávid, mint Istenre. Úgy tekintettek a szavára, mint Isten szavára. Elveszítette. Akire nem számított, Gát, az egy filiszteus város, 600 ember jött onnan a Dávidot szolgálni, és volt egy Itály nevezetű katona, az pedig mellé állt. Aztán Joáb is mellé állt. Aztán még sokan mellé álltak, a kerétiek, perétiek, ezek zsoldosok voltak. Akire nem számított, vagy akire nem számított, hogy mellé fog állni, az mellé állt. Akire számított, az pedig ellene volt. Életnek a nagy tapasztalata ez különben. Volt az előző szolgálati helyemen volt egy idős bácsi, valahonnan Erdélyből, Székelyföldről került Pécsre, a háború vihara vitte oda, és azt mondta, ugyanezt fogalmazta meg, hogy akitől vártam a segítséget, nem kaptam meg, de akitől nem vártam, megkaptam, tehát az Isten gondoskodott rólam. Történet a Bibliában. Nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy Isten hogyan is akar vezetni bennünket. Mert azt jelenti, amikor azt mondom, hogy nem a maga ura a tanítvány, ez azt jelenti, hogy teljesen ki kell magunkat szolgáltatni bizonyos szempontból az Istennek, Jézus Krisztusnak. Mert akármilyen furcsán hangzik, ő jobban tudja. Jobban tudja a te életedet. Jobban tudja azt, hogy neked hogy lesz jó. Érted? Elhiszed? Jobban tudja. Azért hangol magára. Azért szükséges, hogy tanuljunk tőle. Aztán, következő igevers. A következő tulajdonság az, hogy tanú. A tanítvány az tanú. Igevers Márk 5.19. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt, ugye, menj haza tiédhez, egy meggyőzött emberről van szó, menj haza tiédhez, és vitülül nekik, hogy milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könnyülött rajtad. Erre mit tett ez az ember? Hazament, és mindent hirdette, hogy mit tett vele Jézus. Aki igazából találkozik Jézus Krisztussal, az nem tud hallgatni. Valahogy ez akkora öröm, hogy az ember szeretné megosztani. Szeretné, hogyha minél több ember átélné azt az örömet, amit az Istennel való találkozás jelent. Amikor megtértem, a legfontosabb örömem az volt, hogy van Isten. Köszönöm Istenem, hogy vagy. Egy darabit csak így imádkoztam. Ez egy fantasztikus dolog, amikor az ember úgy éltem meg én is, meg szerintem nem csak egyedül vagyok ezzel, hogy valahogy van az embernek egy rendszer az agyában, valahogy sok minden, aztán végül ráteszi a megtéréskor Isten a valóságos jelenlétével a csúcsdíszt a karácsonyfára. Valahogy összeáll a kép, amikor az Isten fölkerül a helyére, mert akkor kerül minden a helyére, különben lent is, mikor Isten a helyére kerül az életnek, az emberek a szívében. És amikor az ember ezt megtapasztalja, úgyis meglátszik rajta különben. Nem, szóval sokszor kérdezik jobb, szóval nem kell senkit erőszakkal lerohanni. Kérdezik. De az embernek a készségben, a szíve meg az öröm, hogy tanúskodhat Jézus Krisztusról. Aztán egy gyakorlati dolog. Itt nincs időbeli sorrend. A tanítvány az vallást tesz nyilvánosan arról, ami belül történt a szívében. Ezt itt nem kell különösebben hangsúlyoznom, vagy bizonygatom, mennyire fontos bibliai igazság a bemerítkezés, de valahol a tanítványságnak ez is része. Már benne van. Ami történt belül, azt én tudom meg az Isten. Meg utána akinek elmondom. Akinek bizonyságot teszek róla. És a bemerítkezés egy nyilvános bizonyságtétele arról, hogy fölvállalom Jézus, János, Máté 3.15.17, Jézus így válaszolt keresztelő Jánosnak, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot, akkor engedett neki, mikor pedig Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, mert megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alá ereszkedik, és ő rá száll, és hang hallatszik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus Isten fia volt addig is. És amikor Isten fia megvallotta, ugye ő is beállt a sorba a bűnösök közé, holott ő neki nem kellett volna mellesleg, de azért vállalt mindent értünk, akkor az atyából is kitör ez a bizonyságtétel. És ott mondjuk, ott van egy megjelenés a Szent Háromságnak azon a ponton, a bemerítkezéskor, ugye a fiú bemerítkezik, az atya szól, a Szentlélek rászágalom formájában Jézusra. Aztán tanítványság. A következik a bizonyság tételből, a tanítvány újabb tanítványt terem. János 15-16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Újabb tanítványt terem a tanítvány, ugyanakkor egy fantasztikus ígéret van ebben az igeversben. Bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Ez igaz az igevers, vagy nem igaz? Hát, a tanítványok életében igaz. Aki az Istenre van hangolódva, az tudja, hogy mit kér az atyától. Aki meg a saját gerjedelmeire akarja költeni, hogy az igét idézzem, az meg nem tudja, hogy mit kér az atyától. És Isten őrizni, hogy megadja neki, mert akkor csak a vesztébe rohanhat. Ez az igevers igaz. Kemény tapasztalatai vannak az embernek, hogyha szolgálatban van ilyen területen, hogy felkiált, és Isten meghallgatja. És ekkor tapasztalja meg ennek az igének az igazságát. Elmondok két ilyet, bizonyságtételképpen. 96-ban Hajdúszoboszlónak a főterén, illetve hát a fürdőleti terén evangélizáltunk. És hogy nem akkor a szerveződött egy falumissziós nagy mennyegző, épp az egyik dicsőítés vezetőnek, Erdélyének akkor a mennyegzője, az összes erősítő szuszot elvitték a mennyegzőre. Péntek este nem volt semmi. Másnap, hétkor evangelizáció volt hirdetve, plakátozva, meghirdetve, meghívva az egész szobosztón, akit találkoztunk. Imádkoztam én is, kiáltottam az Úrhoz, Uram, gáz van, valamit csinálj. És valahogy megnyugodtam, hogy fog valamit csinálni. 20 perccel az evangelizáció hirdetés Megkérdezett kérdés időpont után állt a dicsőri csoport, és ment a zene. És megtértek emberek. Istennek volt útja, módja, talált másik szerkót, pedig nem, én nem tudtam, hogy honnan fog szerezni, de talált másik szerkót, másik erősítő szucot, mindent, és ment minden. A másik pedig a szolgálatomhoz kapcsolódik, kicsit érint titeket is a másik, és nem azért mondom. Ugye a Szaposvécai gyülekezetből hívást kapott az akkori ifjúsági vezető, a stábjával új gyöket plántálására. Halleluja, dicsőség az Úrnak! És engedelmeskedtek az Úrnak, és jól tették. Igen, nem csak, hogy hát ifjúság az maradt, a gyülekezet maradt, azt valakinek csinálni kellett, és éppen én voltam kéznél. És hát ugye ifjúsági vezető is lettem hirtelennyébe, miközben semmit nem vettek le a vállamról, amit csináltam Pécsen, csak ifjúsági vezető voltam, tehát az könnyebb volt a helyzetem. Hát csináltam, hogy tudtam, nem volt olyan színvonalú az ifjúsági munka persze, mint előtte, természetesen nem lehetett olyan színvonalú. De egyszer volt egy csütörtöki nap. Háromkor eltemettem valakit, és hatkor ifjúsági levél kellett állnom. Kikészültem. Kiáltottam az Úrhoz. Istenem, ez így nem megy tovább. Küldj embert! Hétfőn meglátogattam Csüdő Csabáikat, és aztán egy pár év múlva egy ifjúsági gárdamán ugyanon gárda fölállt, mint akik ti voltatok annak idején, azokon vetetők. Mert őt Isten felkente arra, hogy ezt a munkát segítsen végezni, és igazából nagyon sokat végzett benne. Kiállt az ember, szükséghelyzet, az Úr országának építésére szükséges, meg az én személyes dolgaimnak a végzésére is szükséges, igazából látja Isten, hogy muszáj, és megadta a választ és a segítséget. Tehát bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Igaz az ige. Igaz az ige. Istenre hangolt az életedet, és nem lesz olyan kérdés, amit Isten meg ne hallgatna. És ha valami úgy gondolod, hogy nem úgy teljesül, és nem akkor, amikor, és ahogyan te gondolod, meg fogod azt is érteni, hogy miért úgy történt. Meg fogod azt is érteni. Isten meg fogja neked ezt mutatni idejében. Aztán még két dolog. A tanítvány közösségben él Jézussal, ugye ez evidencia, és más tanítványokkal. Ez a nehezebb ügy. Itt talán nem kell magyarázni, sőt, biztos, hogy nem kell magyarázni, de vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy elég nekik, hogyha az Istennel kapcsolatban vannak, és akkor ők maguknak el vannak. Jézus és én, és akkor többi nem számít. Az az igazság, hogy ha ez így működött volna a Bibliában, akkor Jézus egy darab tanítvány nem vett volna a nyakába. Mert csak a bajt csinálták neki. Sokszor. Nem így van? Hitetlenség. Gyávaság. Elszaladtak, amikor baj volt, ugye? Hát mind ott volt. Akkor volt, amikor nagy csapat volt, már voltak, hogy 70-en, aztán utána egyszer keményen prédikált. Aztán minden húzta csikot, 12 maradt. És Jézus mondja nekik, hogy na, gyerekek, ti is akartok menni? Nem azt mondta, hogy na, akkor legalább ti maradjatok itt. És akkor ugye a Szentlélek által fölkent Péter mondja, hogy hát Uram, hová? Örök élet beszéde van te nálad. A tanítvány közösségben Jézussal és más tanítványokkal. Márk 3.14, ha jól látom, igen, 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, és hirdessék az igét is, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. A szolgálathoz erőre van szükség. Erőre. Ez a Szentlélek ereje egyszerre szellemi erő. Ugyanakkor a közösségnek is van egy ereje. Ezért van szükségünk egymásra. Szükségünk van egymásra, mint gyülekezeteknek itt a városban, mert vannak közös projektjeink, közös elhívásaink. A város az valamennyünk felelőssége. De szüksége van egy közösségen belül egyik tagnak a másikra. Szükségünk van, mert erőforrás egy mosoly és egy bátorítás. Megdöbbentett engem magamat is, amikor ez a szemes... Én megmondom őszintén, kicsit magányos, farkas típusú ember volnék alaptermészetem szerint, de Isten ebből már aztán lassan kihozott, meg megtérített. Szóval az a helyzet állt elő, hogy amikor így szolgál az ember, akkor néha belefárad a dolgba, és akkor oda tetsz hozzám valaki, és ő bátorító szavakat mondott. Egy tag a gyülekezetből, semmi, se vezető, se semmi. Egy tag a gyülekezetből. És megmondom őszintén nektek, hogy azon a vasárnap délőtől az volt számomra a legtöbb üzenet, amit akkor hallottam. De én prédikáltam, nem tudom, de akkor is. Akkor is. Bátorítani egymást. Egy közösségben nagyjából rá vagyunk egymásra hangolódva. Nagyjából ismerjük egymást a kisebb körökben. Ti még nagyjából átlátjátok az egész kört, nekünk most már ez nehezebb. És tudunk egymáson segíteni, tudunk egymást bátorítani, sőt, hogyha szeretettel intünk, az is bátorítás, mert azt jelenti, hogy odafigyelnek rám. Nem megyek a vesztembe, hogy mennék magamtól, van valaki, aki imádkozik, értem, és elém áll, és kér. Tudom, hogy ezek olyan dolgok, amelyeknek valahol mindig a híjával találtatok, mindig van híja egy közösségben, hogy igazán tökéletes legyen. De erre törekednék rá, a tanítványi közösségnek a jellemzője az, hogy egymással is, Jézussal persze, egymással is közösségben vagyunk. Egymásra is számítanunk kell, egymásért is felelősek vagyunk. Elnézést, úgy látszik, én is allergiás vagyok. És még egy, ebből a csoportból, a tanítványság essel a szúj, egy életen át tart, légy hű, mint halálig, és néked az élet koronáját, azt hiszem ezt nem kell magyarázni. Lesz még két téma csokor, nem vagyok nagyon elfáradva. Idő, itt hozzá vagyok szok hosszú is részletek, itt csak egyszer jöttök össze egy vasárnap, ugye nektek mehet este 10-ig. Na szóval, amikor a tanítványságról beszélek, ugye csak felvetődik a kérdés, hogy van-e kapcsolat a tanítványság és az evangelizáció között, és ha igen, akkor mi ez? Hát a tanítványságnak az evangelizáció valahol, ugye az elmondottakból is kitűnt valahol része, és a tanítványa léte már megkezdődhet a megtérés előtt. Megmondom, hogy hogy. Például úgy, hogy például valaki keresztény családba születik. Óhatatlanul hall sok bibliai igazságot. Ez már be fog épülni az ő életébe majd, ha megtér. Ha nem tér meg, semmit használom lesz belőle körülbelül, tehát kicsit jobb ember lesz esetleg, de hogyha megtér, az egész, hogy érvényessé válik. Géza bácsi egyszer hozott egy példát, talán ehhez kapcsolta, talán nem tudom. Olyan az életünk valahogy azt mondta, hogy mint a sok nulla lenne egy táblára felírva, aminek az értéke 1000 nullának nulla. Hogyha elé teszel egy számot, óriási növekedik. Ha még nem is egyes a szám, akkor még inkább növekedik az értéke. Valahogy így néz ki, hogyha valaki olyan háttérből jön, ezt nyilván nem lehet kiszámítani. Ez nem személyválogatás kérdés, ez egy adottság, egy lehetőség. Isten adta valakinek, akinek ezt, akinek mást. Tehát tanítványán már ilyen formában el lehet kezdeni valamilyen módon megtérés előtt is, de hát ez csak a technikai része. Igazából megtéréssel válik igazából az ember érvényes tanítványán. Aztán nyilvánvalóan evangelizáció, ugye Krisztus követése nélkül nem lehet senki Krisztus valóságos tanítványa. Az első lépés a megtérés, azt a bemerítés, erről beszéltem már. Tehát van kettő között kapcsolat, szervesen kapcsolódik a kettő egymáshoz. Most egy kicsit még egy rész, igazából erről szeretnék még hosszabban beszélni egy kicsit. A tanítványi lét gyakorlatilag, amit úgy is hívunk, vagy hívnak, hogy a lelki élet. Tehát tanítványi lét élése az, ami lelki életünk. És a kiegyensúlyozott lelki élet az egy növekvő lelki élet. Mondjuk a idealisták azt gondolják, hogy így egyenesen megy, de a realisták azt tudják, hogy így megy, úgy le meg fel, de azért csak fölfele tendál az, hogy tényleg Istennel járunk. Akaratlanul is. Ha hűséges maradsz az Úrhoz, növekedni fogsz. Mi szükséges ehhez a kiegyensúlyozott lelki élethez, a növekvő tanítványi élethez? Három dolog szükséges, amit háromat szeretnék én felsorolni. Biztos sok más is van. Kemény lecke. A mindennapi életünk eseményeinek elfogadása, feldolgozása. Tanítványként. Itt már nem hívőkhez beszélek, bár hívőkhez beszélek. Nem hívők is tanulhatnak belőle, annyit mindenképpen, hogy van segítség feldolgozni az eseményeinket. Kedves testvéreim, az az igazság, hogy ahhoz, hogy valaki, attól, hogy valaki hívő lett, a földi élet problémái nem múltak el, a veszély nem múlik el, hogy mi is lehetünk betegek, ezek azok, amazok, kemény helyzetekbe kerülhetünk. Ezeket a helyzeteket nekünk is föl kell dolgozni. Sok tanítványnak az élete megnyomorodhat, és meg is nyomorodik azáltal, hogy nem tudja magát túltenni valamit. Például mondok valamit, konkrét dolgot. Valaki hívő emberként mondjuk nem tudott igazából úgy mellette lenni barátjának, hozzátartozójának, inkább így mondom, egy betegségében nem tudta, hogy elgondolza az édesanyját, vagy édesapját, mint hogy szerette volna, nem tudta bizonyosságot tenni valakinek, hogy szeretett volna, és az illető mondjuk meghalt. Tehát van egy helyzet, amit nem tudsz te már emberileg jóvá tenni. És mégis föl kell dolgozni. Föl kell dolgozni. Méghozzá segít ebben az Úr abban is, hogy a mulasztásból elkövetett bűneinkre is van bocsánat. Csak bűnként kell azt megvallani. Tehát a bűnbocsánaté az utolsó szó. Jézus Krisztus a kereszten nem megátkozta az emberiséget, hanem megbocsátott. Annak is, aki átverte a kezét szeggel. Tehát ezért enged, hogy Isten szent lelke segítségével ő munkájában benne az, hogy föl tud dolgozni az eseményeket. Megbocsájtani valakinek. Olyan megrázó volt nekem, amikor egyszer valakit fölvettünk a gyülekezetbe tagnak, egy fiatal embert, és arról tett bizonyságot, hogy neki olyan nehéz volt megbocsájtani az édes apjának. Nem tudom, elváltak, nem vált, nem is tudom pontosan, hogy volt. A lényeg az, hogy benne volt egy teher az apjával kapcsolatban. Sok mai fiatal, és hát nem csak fiatal, de fiatal is küszködik ezzel, szörnyű különben, egy valóságos bűnöket követnek el ellenük mondjuk a szüleik, közelvalók, ez a legszörnyűbb különben, ez a legnehezebb feldolgozni, és olyan nehéz, nehéz. Isten adjon ehhez neked erőt. És ne engedd, ne békülj meg ezzel. Mondjad az Istennek, hogy én ezt nem akarom hordozni, még most nem szabadultam, mert én meg akarok szabadulni tőle, és addig ne hagyj békén őt, míg meg nem szabadulsz tőle. Nem tudsz talán, lefékez téged, mint a kéziféke behúzza a kocsiba, jó kéziféke, nem indul meg a kocsi. Nem tudsz tovább menni, sőt, hogyha meg is indul, jártam én is úgy, hogy mentem, annak idő, nem ment a kocsi 80-nál többen, ugye jó régi varból, behúzza a kézifék. Aztán kiengedsz, aztán, mint hogyha rakéta lett volna. Valahogy így lefékez az életünket egy fel nem dolgozott dolog. Az életünknek az eseményei, igéket, amit olvashatok, Jakab 1-2-4, Róma 8-28, Jakab 1-2-4, mindig örömnek tartsát a testvéreim a különféle kísértésekbe estek, hiszen tudjátok, hogy hitetek megpróbálása béketűrést szerez. A béketűrés pedig tökéletességre viszi a tetteket, hogy minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és fethetetlenek legyetek. Róma 8-28, jól ismert igevers, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik azoknak, akik az ő végzéshez értelmében arra hivatottak, hogy szentek legyenek. Tehát ez a két igevers, ami ezt állátnám, azt, hogy mindennapi életünk eseményének elfogadása, feldolgozása. Aztán ismétlés a tudásnak az anyja vagy az apja, nem tudom, valamelyik szüleje. Tehát visszatérek a már említett tanuláshoz, igeolvasás, imádság, gyülekezetben járás, bizonyságtétel. Ezt mi tehetjük. Igeolvasásról beszéltem, imádságról talán nem kell nagyon sokat beszélni, de kell, hogy ugye mindig szüntelen imádkozatok, mondja az ige, nagyjából mondjuk, és én is úgy érzem, hogy sokszor tényleg az emberek, hogy jön, megy, az benne van a szívében, az imádság, az Úrról beszélgetünk, gyülekezetben járás. Hát ezt talán nem kell mondani, hogy nem nincsenek túl terhelve a testvérek az alkalmakkal, itt nincsen túl sok alkalom. Észszerűen van szervezett a gyülekezet, ezt tanulnunk kéne nekünk is, tanulnunk kell nekünk is. Mindenesetre a lelkünk táplálása, ezek a úgymond fizikai, vagy hogy is mondjam, tehát ezek a általunk tehető dolgok is szükségesek. Nem elhanyagolható egyik sem tehát. Bizonyságtétel, ugye erről is volt már szó. Aztán a harmadik, ami tőlünk független is, meg nem is, a Szentléleknek a munkája. Tudnék, hogy engedd dolgozni Isten szent lelkét az életedben. Ez a Róma 8:14-15, Galata 5:22-23, ugye a Róma 8-ban, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, nem a szolgálság lelkét kaptátok, ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermeké fogadás lelkét, amely által kiáltjuk abbá, atyánk. És a galatai, vagy a Galata levél lila gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás, ilyenek ellen nincs törvény. Akiket Isten lelke vezérel. Valahogy ebbe az egész szervesen benne van az Isten szent lelkének a jelenlét és vezetése. Tehát amikor megtérsz, akkor a van Isten élményed, mikor ugye ezt átéled, akkor gyakorlatilag a szent lélekkel találkozol. Nem az atya jött le hozzád, nem a fiú jött le hozzád, a szent lélek jött. Aképp ez egy a három, itt már titok van, de ezt így fogadjuk el. A szent lélek az. És ő tényleg vezérel. és annál jobban tud vezérelni, minél inkább rá vagy hangolódva, minél inkább tanítványként akarsz vele együtt járni, és vele együtt élni. Fantasztikus élmény különben az Istennel járni. Olyankor értékelődik fel ez, amikor szembesülünk azzal, hogyha valakik nem az Istennel járnak, akkor mi minden vezérli őket. Nem régen voltam egy ilyen családi, vagy ilyen beszélgetés, egy ilyen, igen, és akkor beszélte ott a jelen politikai helyzetet a család, és akkor így, meg úgy, meg ez, meg az, ugye itt mit láttak a fókusz, meg a célpont, meg ebbe a bamabba, leterhelt engem, mert tudom, hogy csak az Isten segített rajtunk. De azt is tudom, hogy Isten viszont segíthet rajtunk. Akit nem az Isten lelke vezér, és nem, nincs ezzel a hittel most ebben az országban, az belebolondul abban, amit a médiából hall. Én nem szeretem nézni. Nagyon ritkán, nyilván nézem én is, de egy idő után már nem bírom. Tehát akit az hat, akire az hat csak. Nekünk is elég sokszor feldolgozni, mert ugye nem tudjuk magunkat kivonni. De legalább van egy reménység a szívünkben, hogy Istennek van hatalma arra, hogy döntsön királyokat, meg tegyen királyokat. És akkor dönt királyokat, amikor ő akar dönteni királyokat, és akkor tesz új királyokat, amikor ő akar tenni új királyokat. Meg kell erősödnünk. És közben, miközben ezt nem teszi még meg, akközben valamit el akar végezni. Argentinában hatalmas ébredés volt, ugye 10-20-25 évvel ezelőtt. Tudjátok, mikor volt az ébredés? Amikor begőzölt agyukkal neki mentek Nagy-Britanniának, és azt a szigetet, ami brit dominium volt, a Falkland szigeteket megtámadták. Britek úgy örökültek 7000 embert, ugye Margit nénénk, és lenyomták az argentinokat a tenger alá. Összeomlott a gazdaság, elveszítették a háborút, a pénz összeomlott, munkanélküliek ezrei mentek az utcára, és jött a Szentlélek és az ébredés. Olyan ébredés volt, csak ugye egy-egy momentumot hallunk belőle, azt mondta nekem egy román ember, illetve egy magyar mondta, hogy neki egy román barátja volt kint, kiment oda, azt a Buenos Airesbe a utcára, kiment a tömegbe, ahol mit volt 10 000 ember, oda ment hozzá valaki, és románul megszólított, és bizonyságot tett neki. Argentinában az egy szár román, vagy nem tudom hányan voltak még ott román, de ő magában volt, és románul a 10 000 ember közül. Tehát micsoda isteni jelenlét volt ott. És ennek a háttere ez volt. Ez az ország nem volt igazából nehéz helyzetben az elmúlt mondjuk 40 évben. Mindig úgy felfele mentek a dolgok, mert rendszerváltás után is ugye némelyek nehéz helyzetbe kerültek, aztán kijöttek, de azért alapvetően nem volt igazából összeomlás. De ébredés se. Nem kívánjuk a bajt, bocsánat, nehogy valaki félreértse. Én sem kívánom a bajt, hát rengeteg hitelem van nekem is, élni kell, stb. De Isten, hogyha azt fogja hozni, hogy az ébredést ilyen módon hoz, akkor lesz majd kimenekedés is belőle. Mert ebben az országnak a nagy része menetel a pokolba, rohan a pokolba. Akik Uri Gellert nézik, milyen hatás alá kerülnek? Meg a többi. Hát ez csak egy médium. Hány van még rajta kívül? És Isten úgy fog belelépni az emberek életében, pedig belelép már most is. Nagy nyitottság van körülöttünk különben. Rengeteg kérdő van az emberek arcán, ebben a bizonytalan helyzetben, mert nem tudják most hova nyúlni. A pénz se segít, hiába gazdag valaki, hogyha van nagy csomó szegény, nagy csomó elkeseredett ember, akkor ugye félheti azt, akinek van. Valahol Isten minden céllal tesz, és mi hisszük azt, én is hiszem azt, hogy Isten nem hagyja magára ezt az országot sem. Mint hogy nem hagy bennünket sem magunkra. Merjünk a Szentlélekre hagyatkozni, és nyilvánvalóan a kiegyensúlyozott tanítványi életnek nagyon fontos része az, hogy a Szentlélekkel együtt járjunk, hogy Isten szent lelke vezérelje bennünket, és azzal a hittel tudjunk élni, hogy Isten mindent a javunkra fordít. Mindent. Most magam ellen is beszélek, Isten legyen irgalmas hozzám is, de más nem adatok, ez van az igében. És én el akarom ezt hinni. El akarom ezt hinni. Akármilyen nehéz helyzetek következnek. Tehát a tanítványságról ennyit szerettem volna elmondani, röviden, akik jegyzeteltek, azok leírták, de én összefoglalva elmondok pár szót, tehát ki lehet Jézus tanítványa, aki követi őt, aki tanul, akar tanulni, aki tanúskodik róla, aki bemerítkezéssel követik, újabb tanítványt terem, aki közösségben él Jézussal és más tanítványokkal is, aki egy életen keresztül akar hűséges lenni hozzá, és az tanítványa lét, a kiegyensúlyozott tanítványa léthez szükséges három dolgot mondtam. A mindennapi életünk eseményének elfogadása és feldolgozása, igeolvasás, imádság, gyülekezetbe járás, bizonyságtétel, tehát amit mi tehetünk, és Isten szent lelkének a jelenléte és vezetése. A kérdés pedig, ami fölmerülhet egy ilyen tanítás kapcsán után, hogy hol tartasz lelkileg? Egy kicsit magunkba nézhetünk, és úgy látod, hogy nem növekszel, vajon mi a gond? Az egyes, a kettes, a hármas, a fel nem dolgozott események, az elhanyagolt istentiszteleti, igeolvasási, bizonyságtételi szokások, vagy a Szentlélek munkája iránti engedetlenség. Hol tartasz? Ugyanakkor Isten gyógyítani akar bennünket. Ez a tanítványáról szóló beszéd, nem gondoltam, hogy ítéletet jöttem hirdetni, mert nem azt, hanem bátorítást. Szeretnék titeket bátorítani arra, hogy ti is velem együtt, velünk együtt keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul, amire szükségünk van, amivel különben amúgy leterhelne bennünket az élet, ha csak azzal foglalkoznánk, ráadásul ő mindent megfogadni nekünk a maga idejében. Ezt kívánom valamennyiünknek, Isten áldjon meg bennünket, hogy a helyünkön legyünk, és el tudjuk végezni azt a küldetést, ami ránk bizatott ezen a földön és ebben a városban. Amen.